Szóval a politika és kereszténység, és azt ígértem a múltkor, hogy elmondom, hogy mit mond Luther a témában. Közben rájöttem, hogy otthon hagytam az egeremet, úgyhogy majd néha hozadékat a laptophoz. A hangsúly igazából a lutheri felfogásban valójában ezen a két birodalom két kormányzáson lesz, de hogy ez mit is jelent, ahhoz egy picit azért nézzünk vissza. Mert hogy a múltkor beszélgettünk egy picit arról, hogy keresztény üldözésből hogyan lesz államvallás a kereszténység, most meg azért egy picit érdemes lenne nézni azt is, hogy egyébként milyen egyéb kapcsolatunk van nekünk a világgal. Ha biblikusan nézem, akkor a világ a Bibliában az nagyon sokszor a bűnt jeleníti meg. Tehát a világ az, ami bűnös, a világ az, ami a bűnt sugallja az ember felé, a világ az, ami a bűnnek a szimbóluma. Ez egyébként azért vicces, egy picit zárója bejegyzem meg, mert egyébként meg biblikusan azt is állítjuk, hogy a világ az ember miatt bűnös. Tehát amikor a Bibliának ezt a szimbólum rendszerét megpróbáljuk egy picit felfejteni, hogy mit értünk világ alatt, vagy világias gondolkodás alatt, akkor azért azt érdemes látni, hogy az valójában az emberről kellene igazából beszélni, tehát az emberi világról, meg az isteni világról, de hogy ez nagyon sokszor a bűnt jeleníti meg, és hát nyilván, hogyha nézem, hogy a kereszténységnek mi a szerepe, igaz, hogy Jézus azt mondja a főpapi imádságban, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól, de hát akkor nekünk akkor is az lenne a feladatunk, hogy megszentelődjünk a hitünkben, hogy az a Krisztus, akit mi megváltónknak tartunk és elfogadunk, az dolgozzon bennünk és formáljon bennünket. És akkor ugye nagyon könnyen eljutunk oda, hogy a hitet, meg a hit megélését szembeállítjuk a világi dolgokkal. És ebből aztán néha jönnek radikális félreértések egyébként szerintem. Az egyik radikális félreértés például az, hogy a világ az csak gonosz és rossz lehet, következésképpen akkor nekünk keresztényeknek ki kell vonulnunk a világból. És akkor már szembe megyünk a főpapi imádsággal, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól, mert kivonulunk. És nem azt mondom, hogy nem kell néha elcsendesedni, de hogy alapvetően a keresztény ember küldetése pont e világban maradjon keresztény, meg itt legyen keresztény. És nem azt mondom, hogy nem kellenek, nem tudom én mondjuk olyan helyek, ahova az ember el tud egy picit vonulni. Nyilván ezért építünk mondjuk templomokat, vagy jönnek létre a szerzetes rendek. De azok a közösségek, amik abszolút szakítanak a világgal azért, mert a világ szerintük bűnös, egyébként az, és nem hajlandóak a világban megmaradva a keresztények lenni, azok én azt gondolom, hogy inkább a saját gyengeségeiket kívánják letagadni. Mert hogyha egy keresztény közösség az a világtól elszaporáltan létezik keresztény közösségként, akkor nyilván egy csomó olyan konfliktussal nem kell szembenézni, amivel meg a gyakorlati hétköznapokban meg szembe kell majd nézni keresztényként. De hogy ez egy picit a saját küldetésünknek a félreértése. A másik, ami picit talán ugyanezen a húron pendül, amikor nem kivonulunk a világból, de mindent automatikusan bűnösnek nyilvánítva, valami erkölcsi magaslóról folyamatosan küldjük a szentenciákat, hogy ez is rossz, meg az is rossz, meg amaz is rossz, meg ez sem is kéne, meg az sem úgy kéne. Amivel egyébként szerintem az a probléma, hogy alapvetően érdemes lenne egy picit végig gondolni a jézusi tanítást a jóról, meg a rosszról. Mert valójában a jézusi tanítása jóról meg a rosszról az egy nagyon egyszerű dologban oldódik fel. Nem az ember a jó, hanem az Isten. És hogyha én a jót tudom követni vagy képviselni, akkor azt nem magamból képviselem, hanem az Isten képviseli bennem. Az Isten viszont úgy szüli ezt a jót meg az emberben, hogy megbocsájt, hogy irgalmaz és kegyelmez. És ilyenkor nekem mindig az jut eszembe, amit a bűnös asszony megkövezésénél mond Jézus, hogy az asszonynak, hogy menjen, én sem ítéllek el. Nem azt mondja, hogy nem vagy bűnös. Menjen, én sem ítéllek el. És amikor mi meg elkezdjük megfogalmazni, ez is bűn, meg az is bűn, meg amaz is bűn, ezt nagyon sokszor összekeverjük az ítélettel. Tehát, hogy stigmatizálunk, meg bélyegeket ragasztunk emberekre. Úgyhogy nem biztos, hogy annyira jó, hogyha ezt ilyen élesen állítjuk szembe a világot, meg a hitnek a kérdését. Tehát nem vonulhatunk ki alapvetően a világból. A másik komoly kérdéskör, hogy nekünk a világgal egyébként dolgunk van. Menjetek el és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Hát ha én kivonulok a világból, akkor hogyan fogok megszólítani másokat? Ha én azt mondom, hogy ez a világ bűnös, és ordibálok a bűnösökkel, hogy mennyire bűnösök vagytok, akkor azok hogyan fognak rám hallgatni, hogy ne legyenek azok. Tehát, hogyha ha már úgy kezdem el a missziót, hogy szerintem te bűnös vagy, és pokolra fogsz jutni, akkor nem biztos, hogy meg fognak hallgatni, és ezt teljes mértékig megértem. És azt egyébként még nagyon sokszor rontjuk szerintem egyébként el, hogy mondjuk úgy foglalunk állást a kérdésekben, hogy valamivel mondjuk nem értünk egyet, de hiányzik egy picit az a krisztusi szeretet, vagy irgalom, vagy kegyelem, amivel úgy tudjuk megfogalmazni, hogy szerintünk mi a bűn, hogy mellette a bűnös ne ítéljük el. Ha az ember azt érzi, hogy őt alapvetően berakták és katujába, akkor nem akar megnyílni. Tehát, hogy nem akar odafigyelni. És nekünk valahogy itt kell valami egyensúlyt találnunk, mert hogy alapvetően van mondani valónk, és van egyébként etikai mondani valónk. Én amit ide kiírtam a diára, hogy nem tudom, házasság kérdése, vagy szociális kérdéskörök, ott nagyon fontosnak tartom azt hangsúlyozni, hogy amikor az egyház, vagy a kereszténység társadalmi kérdésben megszólal, akkor nagyon fontos lenne azt világossá tenni, hogy azt, hogy milyen krisztusi tanításra alapozva tesz. Mert hogyha a krisztusi tanításból a Krisztust kiveszem, akkor ez egy olyan erkölcsi rendszer, ami nem tartja meg saját magát. Tehát amikor mondjuk itt a múltkor, hogy beszélgettünk, felmerült a mindenféle egynemű, meg azonos nemű embereknek a párkapcsolata, én szerintem nagyon fontos lenne például ebben a kérdésben új állást foglalni, hogy mi nem azért nem támogatjuk a házasság bevezetését az azonos neműeknek, mert a házasságot mi egy polgári intézménynek tartjuk, mert nem annak tartjuk. Tehát itt pont az a helyzet, hogy valójában keresztényként azt kellene mondanunk, hogyha ezt egy bármilyen társadalmi kultúrában, mint polgárjogi lehetőséget bevezetik, az a mi belső keresztény meggyőződésünket nem szabad, hogy megzavarja, mert mi teremtettségi rendben gondolkodunk. És a teremtettségi rendben a férfi és a nő együtt képviseli az Istent, mert az ő képmására vannak együtt teremtve. Férfiként és nőként, a családjukban, a környezetük felé az Istent képviselik. És ebben a teremtettségi rendben azért kell a férfi és a nő, mert az Isten ezt így rendelte el. És ezzel nem azt szeretnénk, nem tudom én, megkérdőjelezni, vagy elítélni szeretnénk okvetlenül azokat, akik más szexuális vonzalmakkal rendelkeznek, hanem egész egyszerűen azt kell látni, hogy itt most nem az a kérdés, hogy lehet-e családi pótlékot osztani, akkor, ha két férfi vagy két nő nevel együtt egy gyereket. Hanem, mert ez egy polgárjogi kérdéskör. Nekünk viszont teremtettségi rendünk van, és ehhez a teremtettségi rendhez nem azért ragaszkodunk, nem ellenük ragaszkodunk hozzá, hanem a benne foglalt alapértékek miatt ragaszkodunk hozzá, és ez a ragaszkodásunk nem ellenük szól. És ezt nagyon fontos lenne egyébként szerintem hangsúlyozni, mert nagyon könnyű azt mondani, hogy homoszexualitás bűn. Nyilván, ilyet nagyon sok helyen mond egyébként a Biblia, főleg Levitikusban, meg Pál apostol beszél a szodómiáról több helyen, amit nagyon puhán fordítunk egyébként le magyarra, de hogy alapvetően ez egy olyan tantételbeli üzenet, ami alapvetően szerintem nem hangzik el például ezekben a vitákban. És csak egy alap gondolatot hadd hozzak ide, Svédországban ugye bevezették az azonos neműek házasságát, és a svéd evangélikus egyház az darabokra szakadt egyébként benne, mert egyrészt nem volt róla normálisan vita, mármint egy társadalmi vita, másrészt ott van egy ilyen nagyon furcsa kettősség, hogy a svéd evangélikus lelkészek, azok állami tisztségviselők is. Ugyanis Svédországban a II. Világháború után nem alakult ki az állami anyakönyvezés úgy, mint Európa többi területén, hanem megmaradt az egyházi anyakönyvezés, és innentől kezdve a svéd állam az valamikor az 50-es években, ha jól tudom, meghozta azt a döntést, hogy akkor ők nem építenek saját anyakönyvezési rendszert, hanem az egyházat megkérik arra, hogy mivel bővítse fel a saját anyakönyvezési rendszerét, cserébe adnak rá állami normatívát és támogatást, és innentől kezdve, hogyha mondjuk egy pár nem akart mondjuk egyházi esküvőt, de szeretett volna polgárjogi szert, vagy polgárjogi esküvőt, vagy házasságot kötni, akkor is a lelkészhez ment, csak akkor nem volt nem tudom, ceremónia, meg nem volt liturgia, hanem akkor aláírták az anyakönyvi papírokat, és akkor férj és feleségként távoztak. És a svéd parlament megszavazta az azonos neműek házasságát, ami egy polgári parlamentális döntés, ezt lehet vitatni jobbról vagy balról, nekem ez most nem tisztem. Ezért előállt az a jogi anomália, hogy a svéd egyháznak innentől kezdve anyakönyveznie kell az azonos nemű házasságokat. De a svéd evangélikus egyháznak a házasság az mind a mellett, hogy a polgári anyakönyvezést elvégzi az állam helyett, ez valójában továbbra is egy teológiai kérdés. A lelkészek közel harmada tette le a Luther kabátot, és lépett ki az egyházból egy hét leforgása alatt, de nem csak az a baj, hogy a lelkészeknek egy jelentős része letette a Luther kabátot, hanem mivel a svéd parlament ezt bevezette, a svéd püspökség pedig nem reagált időben, ezért az egyháznak nem is tudom hány százalék, én közel 20%-a kilépett hivatalosan a svéd egyházból. Majd ezt követően, mikor már bevezették a lehetőségét ennek a dolognak, jöttek rá arra, hogy kéne erről társadalmi szinten beszélgetni. Elkezdtek róla társadalmi szinten beszélgetni, de addigra már olyan feszültségek voltak az emberekben, a szolgálattevékben, a mindenkiben, hogy nem tudták értelmes keretek között tartani a vitákat, akkor kilépett az egyháznak egy másik jelentős része az egyházból egyébként. És akkor most ott vannak, hogy inkább nem beszélnek a dologról, és ez egy ilyen szőnyeg alá söpört feszültség, és nem tudnak vele mit kezdeni. Tehát ezt mondják svéd lelkészek, én mondjuk személyesen egyikkel sem beszéltem, csak ismerek olyanokat, akik mondjuk járnak arra felé, meg ismerik valamennyire a svéd evangélikus egyháznak a mindennapjait, és az egész ott kezdődik, hogy valójában, ha a történet leges legelején, amikor ez mondjuk a svéd parlamentbe felmerült volna, lett volna egy püspök, egy lelkész, egy bárki, aki azt mondja, hogy mi szeretnénk elmondani, hogy mi azt gondoljuk a házasságról teológiailag, hogy... És azért nem szeretnénk, hogy be legyen vezetve ez, vagy nem a melegek ellen nem szeretnénk, hogy be legyen vezetve, de akkor tegyük világossá, hogy akkor ezt ne a lelkészeknek kelljen mondjuk leanyakönyvezni, hanem akkor erre a svéd államigazgatás találjon ki valami jogi megoldást. És az, hogy ők ezt utána polgárjogilag hogyan kezelik, az egy dolog. De nekünk itt van egy teológiai álláspontunk, amit nem haladhatunk meg azért, mert a polgárjog most ebbe az irányba halad. És ezek szerintem nagyon fontos kérdéskörök egyébként, és én azt látom, hogy nagyon sokszor pontosan ezek a teológiai mélységek vesznek el egy-egy egyházi nyilatkozatból is, amikor az egyház társadalmi kérdésekben megnyilvánul. Most nem csak az LMBTQ kérdést lehetne idehozni, nagyon sok minden mást is. Mert hogy minek nem egy szimplán egy erkölcsi rendszert képviselünk, mert nem ideológiánk, hanem teológiánk, de lehetne mondjuk az ökológiát is idehozni egyébként kérdésnek, hogy bármi mást, hogy nekünk ott van a műveld és őrizd parancsa, ami fontos, és innentől kezdve nem azért nem szeretnénk, nem tudom én, akkumulátorgyárat elsivatagosodó Alföldre, mert annyira le akarjuk törni a magyar GDP-t, és rosszat akarunk az összeszerelő üzemben dolgozóknak, hanem azért, mert egész egyszerűen nem tartjuk oda kivitelezhetőnek. Ha nem tudom én, rajtunk folyna keresztül a Nílus delta, akkor lenne elég víz hozzá, de hát nem ez a helyzet. Tehát, hogy csak akkor tudunk egyébként releváns erkölcsi iránymutatásokat megfogalmazni aktuális kérdésekben, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy a Jézus üzenet az egyébként micsoda számukra ebben az egész kérdésben. És idehoztam egy-két igét, mert világ és hit kapcsán azért van egy-két nagyon feszült dolog, amit egyébként a Biblia is megfogalmaz, az egyik az Efezusi Levél 4. fejezetéből. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogy a pogányok élnek a hiába való gondolkodásuk szerint. Tehát nekünk, akik hitre jutottunk, nem pogány logika szerint kell a társadalmat megélnünk, vagy felépítenünk, A másik pedig szintén Pál apostol, és ebből igazából nem az egészet szeretném most mégsem felolvasni, csak szeretném kiragadni. A gondolkodás feszültsége végett ezt a fél mondatot, hogy nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk. Tehát a keresztény ember az valójában, és itt már elkezdünk Luther felé majd kanyarodni szépen lassan, az a szabad attól, hogy mondjuk csak e világi keretek között gondolkodjon, mert neki van perspektívája a Krisztusban. A földi időkeretekben bármilyen hatalomgyakorlásról beszélünk, az mindig valamilyen idő kategóriában gondolkodik. Ilyen szempontból lehet vitatkozni azon egyébként, hogy mi a jó a demokrácia, ahol 4-6 évente választunk, vagy mondjuk a királyság, ahol lehetett dinasztiában gondolkodni. És nagyon izgalmas egyébként megnézni azt, hogy melyiknek mi az előnye, mi a hátránya. A dinasztikus gondolkodás, ami szerintem nagyon távol áll egyébként a kereszténységtől, de azért, mert nagyon személyfüggő a dinasztikus gondolkodás, hiszen ott nem lehet csak úgy elmozdítani mondjuk egy rossz vezetőt a pozíciójából, ha neki dinasztikus alapon van joga egy adott országot vezetni, és nagyon önkény uralmi helyzeteket teremthet. Ez nagyon izgalmas, hogy olyan szempontból viszont mégiscsak hasznos volt, hogy rengeteg jómódú országnak valójában azért van ma létező társadalmi egzisztenciája, vagy jómódú társadalmi egzisztenciája, mert dinasztikus háttérrel rendelkezett a történelemnek pont abban a szenzitív korszakában, amikor fel lehetett halmozni a társadalmi javakat. És mivel a dinasztia az nem 4 évben gondolkodott, hanem abban, hogy az unokámnak is majd trónra kell ülnie, meg az unokám unokájának is trónra kell majd ülnie, ezért úgy gondolkodott mondjuk a gazdaságról, hogy abból hosszú távon legyen valami. Ezzel szemben egy 4 éves váltógazdaság, hát ugye, de itt meg mégiscsak el tudjuk mondani, hogy de itt mindenkinek szavazati joga van, itt van véleménynyilvánítás, itt, ami szerintem végtelenül pozitív, el tudjuk mondani azt, hogy alapvetően nem kell vakon tisztelni a felsőbbséget azért, mert ő a herceg, a király, a császár, a nem tudom, nem érnek többet a nemesek azért, mert kutyabőrük van, és a többi, és a többi. Tehát ez más időkategória, de érdekes, hogy mind a két helyzetben fennáll az, hogy de nekünk a mennyben van polgárjogunk. Nekünk nem csak ebben a birodalomban, amiben itt élünk, nem csak ebben az országban, a mennyben van polgárjogunk, és innentől kezdve valójában látnunk kell azt, hogy nekünk úgy kell a társadalmi kérdéseinkben gondolkodnunk, hogy közben a Krisztus elhívása az ott van a hátunk mögött, vagy szerencsésebb helyzetben a szívünkben, és ennek a feszültsége mentén kell a hétköznapokat megítélni. De állam és egyház viszonyában azért van egy-két dolog, amit érdemes megemlíteni, az egyik az investitúra harc, a másik meg a szimónia. Ugye az investitúra harc volt a 800-as években kezdődött igazából, amikor az állam, ugye az investitúra eredetileg azt jelenti, hogy beöltöztetés, amikor a püspököt beiktatják a püspöki pozíciójába, és ráterítik a püspöki palástot, a liturgiának ez a pontja volt a középkori keresztény liturgiában az investitúra. És ez azért volt nagyon fontos, mert a püspöki palást felhelyezésével lépett igazából a püspök hivatalba, és innentől kezdve gyakorolta azokat a püspöki gyakokat, amik a püspöki beosztásból fakadtak. És az investitúra harc az a folyamat volt Európában, amikor a világi uralkodó meg a római pápa nem igazán tudtak egymásra üdőre jutni, hogy kinek a joga kinevezni a püspököt, az érseket az adott ország területén. A római pápa, aki ebben az időben egyébként világi hatalomként is gondolt saját magára, hiszen a Vatikán mint ország létezett, hadsereget tartott fenn, nem tudom, ostromolt a Milánót, közben egyébként jogot formált arra, hogy ő, mint Jézus földi helytartója, most egy kicsit sarkítom a gondolatokat, a királyok királya is legyen, és ő adjon mondjuk koronát. vagy ő koronázzon meg királyokat. Így módon világi hatalomként is tekintett magára. Fenntartotta a jogot magának arra, hogy az egyházi tisztségviselőket minden ország területén ő nevezhesse ki. Amíg az egyházi tisztségviselő állami hatalommal nem bír, addig azt gondolom, hogy középkori keretek között is jogos ez az elvárás. Az egyházi tisztségviselő viselőt az hadd nevezze ki az egyház. Most, hogy ezt a római pápa csinálja meg, vagy a zsinat, vagy a, mit tudom én, az már egy másik kérdés. De hogy hadd nevezze ki az egyház. Igen ám, csak hogy a középkorban sajnos ezek a püspöki, meg érseki pozíciók nagyon sok esetben voltak fedésben ilyen-olyan világi funkciókkal is, és innentől kezdve a királyok és császárok is ragaszkodtak volna ahhoz, hogy nekik ebbe beleszólásuk legyen, mert nem mindegy, hogy a nomenklatúrába kinek az emberei kerülnek. És hogyha egy érseknek van állami pozíciója, akkor nem mindegy, hogy ő a király embere, vagy valaki másé. És akkor itt elkezdtek egymásba keresztbe-kasba kinevezgetni egyébként püspököket, ebből volt is mindenféle konfliktus, meg kiátkozás, meg mindegy, meg kanosszajárás, meg egy csomó minden egyéb, ha valakit érdekel az investitúra harcnak a történelme, nagyon izgalmas, egy olyan 4-500 éven keresztül pofozgatták egymást mindenféle fordulatokkal. De az egészhez még hozzájárul a másik kérdéskör, a szimónia, ami meg Simon mágusról kapta a nevét. Az apostolok cselekedeteiben van egy jelenet, amikor Simon látván az apostoloknak a idézőjelbe teszem hatalmát, megkeresi őket, hogy pénzért adjanak neki szent lelket, mert hát ő is szeretné ezt. És hát akkor nem szépen küldik el egyébként, ugye, hát szépen, de karakteresen küldik el melegebb éghajlatra, mert hogy azok a lelki kincsek, amikkel az apostolok gazdálkodnak, és adott esetben, hogy gyógyítanak vele, vagy tesznek vele csodákat, az nem pénzért cserélendő, vagy pénzért odaadandó. Most a középkori terminusban ez úgy jelenti a lelki javakkal való kereskedést, hogy meg lehetett venni például mondjuk püspöki pozíciókat. És érdemes ilyen szempontból azért végig gondolni, hogy lesz mondjuk egy 12 éves fiúból, nem tudom én, májci érsek, hát úgy, hogy a családja lecsenget megfelelő összeget a pápának, és akkor kinevezik májci érseknek. És az investitúra meg a szimónia párhuzamosan futott egymással a középkorban, de nem vagyok róla meggyőződve, hogy ez egyébként véget ért. Mert az investitúra harcnak van egy hivatalos vége a történelemben, de ha belegondolunk, a mai napig előfordul az a helyzet, amikor a mindenkori államhatalom szeretne beleszólni abban, hogy kiképviselje a történelmi felekezeteket mondjuk legalább a média szintjén az adott országban. És van ennek fordítottja is egyébként, amikor a mindenkori egyház meg bele akar szólni a törvényhozásba, és nem biztos, hogy teológiai alapon akarja ezt megcsinálni, hanem valami egyéb tekintély alapon próbálja ezt lekommunikálni. Hogy szimónia van-e? Én nagyon remélem, hogy a magyarországi evangélikus egyházban nincs, de nem lennék azért meglepődne, hogyha a világ kereszténységéről kiderülne, hogy van egy-két olyan rangosabb pozíció a világon, ami pénzért cserélt gazdát. És hogy mi ebben az egészben igazából a probléma, hogy nem Nagy Károlyékról szól igazából ez a történet, hanem arról, hogy az állam és az egyház az hogyan él egymás mellett. És igen, ezt a szimóniaszkodba mondtam, hogy beleszólunk-e a másik életébe, vagy úgy szólunk-e bele, hogy annak mondjuk van-e erkölcsi alapja, vagy hatalmi szinten szólunk bele. És akkor szerintem itt kell egy picit behozni ezt a Lutert és a két birodalmat, mert szerintem egész egyszerűen más az egyháznak a feladata, és más a mindenkori világhatalomnak a feladata. És a kettőnek azt gondolom, hogy szabad egymással kommunikálni, meg azt gondolom, hogy szabad egymás felé valami fajta tükröt tartani, de én kimondottan nem tartom jónak azt, amikor ez a kettő összefonódik. És a francia felvilágosodásnak azt gondolom, hogy talán egyetlen egy jó lépése volt. mind a mellett, hogy megtalálták, hogy pontosan milyen fából kell ugye a biotont csinálni, mert sokat használták és kipróbálták, hogy a borogi fenyő az nem jó, de kemény fából már jól lehet kifaragni, tehát ez most a vicc része volt, meg a szarkazmus része, de ami jó döntésre volt, az az, hogy szétválasztottuk az államot és az egyházat egymástól. Ugyanis egész egyszerűen mi lelki javakkal gazdálkodunk. Mi a megváltás gyermekei vagyunk. És ez egész egyszerűen egy másik gondolkodásforma. És ezzel nem azt állítom, hogy a világi hatalomban nem lehetnek keresztény emberek, hanem egész egyszerűen azt állítom, hogy a világi hatalomnak az a feladata, hogy ezt a társadalmat valamilyen rendszerben, struktúrában tartsa. Hogy ne essen szét, ne essen darabokra. És ehhez nem biztos, hogy arra van szükség, hogy nem tudom én, bennfentes legyen az egyház dolgaiban, vagy nem biztos, hogy arra van szükség, hogy minden vasárnap legyen az első sorban a templomban. És akkor egy kicsit rakjuk össze, hogy mi a luteri kiinduló pont. Luther azt mondja, hogy valójában a hatalom az nem más, mint az akarat szabadon való érvényesítése. Tehát amikor mi politikáról beszélgetünk, akkor az nem csak azt jelenti, hogy a közös ügyeinknek a kérdésköre, hanem itt valójában azért legyünk őszinték, itt hatalomgyakorlatról is van szó. Nekem az a tapasztalatom, hogy viszonylag kevés olyan politikus van, aki pusztán elvek miatt, meg ügyek mentén kíván változást hozni a társadalomban, de a pozícióból exaktálni viszont felett. És ehhez kell egyfajta olyan ambíció, ami őt segíti abban, hogy abban a pozícióban eljusson. És ezzel őket nem elítélni, hogy megbélyegezni kívánom, csak szerintem, ha már tiszta vizet öntünk a pohárba, akkor merjünk el őszintén beszélni. Tutyimutyi, alamuszi, nagyon alázatteljes politikusokat nagyon nem látunk. És ennek az az oka, hogy egy olyan világban dolgoznak, ahol egyébként nem működik az az alázat, amit egyébként mi képviselünk. Vagy amit nekünk képviselnünk kell. És ő alapvetően hatalmat kíván gyakorolni, most hogy ezt ő azért kívánja gyakorolni, mert szerinte jóra fogja használni, ez egy másik kérdés, én aláhúznám az előző mondatomból azt, hogy maximum szerinte fogja jóra használni, tehát az egyáltalán nem biztos, hogy jó vagyok mindenki. Megint nem megbánta senkit. És akkor mit mond Luther? Luther azt mondja, hogy ha a hatalom az akarat szabad érvényesítése, akkor nagyon gyorsan szögezzük le azt, hogy az Istennel szemben senki nem érvényesítheti a saját akaratát. Még hogyha az Isten meg is enged valamit, hogy megtörténjen, akkor is az azt jelenti a luteri felfogásban, hogy nagyon radikális ebben a kérdésben, ő azt mondja, hogy az Isten, ha azt megengedte, akkor akarta, hogy megtörténjen. És hoz egyébként egy-két példát. A szolgai akaratot továbbra is reklámozom a testvéreknek, érdemes elolvasni, az a 150-200 oldal. Viszonylag nehéz olvasni, izgalmas. És ugye abban fejti ki Luther, hogy nincs a Földön olyan ember, aki az Istennel szemben a maga akaratát érvényesíteni tudná. Mert hogyha lenne ilyen ember, akkor ő lenne Isten. És ilyen ember pedig nincs. Tehát, hogyha az Isten valamit megenged, akkor is ezt akarta. És innentől kezdve nem csak az igaz, hogy az ember akarata kisebb rendű, vagy nem megfelelő, vagy mi az nem isteni, hanem egész egyszerűen arról van szó, hogy amikor az ember érvényesíteni akarja az akaratát az Istennel szemben, akkor ő egyébként bűnt követel. Ez az alap bűnünk, hogy mi akarunk valami olyat, amit az Isten nem akar. Együnk a gyümölcsből, mert olyanok leszünk, mint az Isten, de az Isten nem úgy teremtett meg bennünket, hogy olyanok legyünk, mint ő. És mégis megyünk és eszünk belőle. Ne öld meg a testvéredet, Káin, de kimegyek és agyon csapom, mert agyon akarom csapni. Valami olyat akarunk, amit az Isten nem akar, és ez alapvetően bűn. És hogyha az Isten hagyja, hogy ez a bűn megtörténjen, ez nem azt jelenti, hogy akkor a mi akaratunk győzött az Istennel szemben, és akkor záróén az Isten adott esetben még az emberi bűnöket is tudja használni. És erre egyébként Luther a Círus királyt fogja felhozni példaként, vagy más átiratba Kórest, a régi biblia fordításokban így fogunk találkozni vele. Kóres és Círus egy és ugyanaz az ember. Az új fordításokban már Círusszal találkozunk, a régiekben Kóressel. Ez a héber szövegek görögre való átiratában hol meg a latin nyelvnek a káoszából jön. Círus volt az a perzsa méd király, aki a babiloni fogságnak véget vetett, és hazengedte a zsidókat. És miért lesz ez egyébként fontos? Azért, mert az Ószövetség több helyen is említi Círuszt, mint messiás. Ugye a messiás az azt jelenti, hogy felkent. Tehát amikor mi mondjuk messiásról beszélünk, akkor nyilván a megváltóra gondolunk Jézus Krisztussal, aki a világ megváltásáról volt felkent, de az Ószövetségben eredetileg létezik a, úgy szoktam ezt tanítani a gyerekeknek, hogy egy kis embertes messiás, mert hogy a prófétát is volt, hogy adott esetben felkenték a prófétai szolgálatra, a királyt is felkenték a királyi szolgálatra, és a felkenetésnek alapvetően az a funkciója, hogy kijelöli az Ószövetségben, hogy mi lesz a feladat. És létezik az a messiás, aki Círusz, aki arra van felkenve az Ószövetség tanúsága szerint, hogy a fogságnak véget vessen. És ez miért fontos? Azért fontos, mert Círusz, ezt pontosan tudjuk, hogy Babilonban nem volt zsidó. De még csak nem is volt Isten hívő. Tehát még csak nem is abban az Istenben hitt, amiben a zsidók hittek. Ő egy tökéletesen, ilyen szempontból nézve mezei, egyszerű perzsa méd uralkodó volt, aki oda került ahova, ugye megbuktatta a babiloni birodalmat, és az első döntése az igazából az volt, nem csak a zsidókat engedte haza, hanem gyakorlatilag mindenkit, akit a babiloni birodalom összekevert, hogy amit Babilon csinált korábban, akkor azt visszarendezi. És akkor ez miért fontos? Azért fontos, hogy Luther azt mondja, hogy pontosan ez az a példa, ami azt bizonyítja, hogy egy-egy nemzetnek, országnak a sorsát nem csak az határozza meg, hogy mennyire tudja az Isten akaratát elfogadni, vagy a vezetői mennyire mernek az Isten akaratára odafigyelni, hanem valójában az is meghatározza, hogy az Istennek mi a terve azzal az országban. És hoz egy nagyon izgalmas párhuzamot, amikor ezen gondolkodik Luther, akkor egyébként mi pont a török ellen harcolunk. És nincs olyan messze Nándorfehér, vagy igen, jól mondtam. Nem, Mohács, bocsánat. Mohács, meg utána, igen, Buda elestek a történelemben, és Luther egyébként nagyon, ez izgalmas, de nagyon sok energiát fektet abba, hogy a magyar királyságról érkező híreket nyomon kövesse. Őt nagyon érdekelte, hogy mi van a törökökkel egyébként a mi határainkon, és azért érdekelte, hogy mi van a törökökkel, mert nem az zavarta szerintem Luthert, hogy most akkor Bécsben lesz-e török fennhatóság vagy sem, hanem az zavarta Luthert, hogy a török az egy muzulmán vallás, és kérdés, hogy innentől kezdve a keresztény misszió, hogyha a törökök bejönnek Európába, akkor a keresztény misszióhoz lehetséges lesz-e vagy sem. És éppen ezért, hogy nagyon sok energiát fordít a törökkel viselt harcoknak a nyomon követésére, és itt jegyzi meg azt, hogy a török ellen harcolni úgy, hogy nem akarjuk megérteni, hogy a török invázióval az Istennek mi a célja, de teljesen felesleges. Mert gyakorlatilag ebből az következik, hogy ha az Isten azt akarja, hogy Európa elveszem a török keze által, akkor mi harcolhatunk ellene, de akkor is el fogunk esni. Ha meg az Istennek az a célja, hogy itt most próbára tegyen bennünket, akkor így is próbára fogunk tenni. Tehát valójában az egész helyzetből azt kellene megnézni, hogy mi az, amit ebből a szituációból nekünk most az Isten üzenni akar. És erre mondja Luther azt, hogy ha egy ország lakói, egy nemzet lakói nem értenek egyet, vagy az állapotukkal, vagy panaszkodnak az állapotukra, vagy úgy érzik, hogy ott problémák vannak, akkor nézzenek magukba. Hányadán állnak az Istennek? Hányadán állnak az Úr Jézus Krisztussal? Biztos, hogy jó viszonyrendszerek alapján gondolkodunk mi arról, hogy most nyomorban vagyunk, vagy nem nyomorban. És ilyen szempontból nagyon izgalmas 1521. Ugyanis 1521-ben van egy parasztfelkelés Németországban, és ennek kapcsán Luther is megnyilvánul. Talán ki is írtam a diára valahova, ki fogom keresni. Igen. Szóval van egy parasztfelkelés 1525-ben Németországban, és hát Luther megnyilvánul a kérdésben. Ő nagyon ritkán foglalt politikai állást egyébként. Nagyon igaz, hogy Bölcs Frigyes megvédte őt mondjuk a pápával, meg a császárral szemben, de alapvetően Luther nagyon ritkán ment abba bele, hogy akkor ő bármilyen nemű politikai állásfoglalást is tegyen, és azzal valakit esetleg mondjuk legitimizáljon, vagy támogatásáról biztosítson. És ezt azért csinálta Luther az én meggyőződésem szerint, ezt én mondom, és nem Luther Márton, nem tudjuk már megkérdezni, mert véletlenül sem szerette volna, hogy összekeverjék a Krisztus evangéliumát e világi politikai kérdéskörökkel. De 1525-ben megmondom. Két idézetet hoztam tőle, az egyiket a világi felsőségnek, a kormányzásnak mondja. Van egy parasztfelkelés, hihetetlen nagy éhínség és nyomor után a parasztok kiegyenesítik a kaszát, és neki mennek a világi kormányzatnak. A hatalmas nagy dullás-fullás lesz belőle, és Luther a következőt mondja. A világi kormányzatban nem tesztek egyebet, mint nyúzzátok, és kincset varázsoltok, nyúztok és kincset varázsoltok, hogy pompát üzzetek és dőfösködjetek annyira, hogy ezt a szegény parasztember tovább már nem képes és nem is akarja tűrni. Tehát Luther feketén-fehéren kimondja, hogy a paraszt felkelésnek az oka az az, hogy a nemesi réteg szétadóztatta a német parasztságot, és az éjhalál szélére küldte és lőtte őket. Saját maguknak hozták a bajt. De utána odafordul a parasztokhoz, akik éppen kiegyenesített kaszával mennek neki a nemeseknek, és azt mondja, hogy zendülésetek olyannak látszik, hogy ti magatokat teszitek bírákká önmagatok perében, és ti magatok akartok bosszút állni, és semmi nyugtalanságot nem akartok elszenvedni. Mint hogy azzal dicsekeztek, hogy kereszténynek neveznek titeket, halljátok át, kedves keresztények, a ti keresztény jogotokat. A ti legfőbb uratok Krisztus, akinek a nevét viselitek, így szól, ne álljatok ellene a gonosznak gonoszszal, hanem aki téged egy mérföldre kényszerít, menj vele kettőre, és aki el akarja venni a alsóruhádat, ad neki a felsőruhádat is. És ha valaki jobb felül arcon, tartsd oda neki a másik orcádat is. Vagyis. És akkor itt lépek vissza a kettős kormányzásra. A Luther azt mondja, hogy a legfőbb Úr az Isten, az ő akarata mindig minden keretek között érvényesül, és a világot is ő kormányozza. A világot törvénnyel kormányozza, és alapvetően a világban a törvényeknek az a feladat, hogy a társadalmi rendet fenntartsa, de emögött is az Isten akarata nyugszik meg. Az egyházat pedig evangéliummal kormányozza. A Krisztus megváltásával kormányozza. És a kettőt nem feltétlenül kell egymással szembeállítani, mert amikor mi azt próbáljuk elsajátítani, hogy hogyan kell 70x7-szer megbocsájtani, akkor a 70x7-szer való megbocsájtást nem várhatjuk el mondjuk egy igazoltatást végző rendőrtől, akinek viszont ott a jogot kell betartania. És adott esetben azzal, hogy ő az erőszak monopóliumot az állami erőszak monopóliumot alkalmazza, azáltal mondjuk esetleg másokat is képes megvédeni. Nyilván megint vannak visszaélések, nem tudom, de hogy nem abban a szituációban kell ezt feltétlenül elvárni, és itt megint nem az a kérdéskör, hogy lehet-e akkor a keresztény ember katona, vagy rendőr, vagy bármi más, hanem egész egyszerűen azt kell látni, hogy az állami funkciónak itt evilági mandátuma van. És akkor ennek a világnak a rendszerét kell valahogy. De mi közben egy krisztusi elhívással is bírunk, és nekünk ezt is meg kell tudnunk élni, és ez egyébként egy picit egy személyes konfliktus. És akkor ebből a parasztfelkelésből, amit meg ki akarok hozni, hogy valójában Luther azt mondja, hogy ott követjük el a hibát, amikor azt hisszük, hogy vallási vagy hitügyi kérdésekben világi normák szerint tudunk döntést hozni, vagy jogot érvényesíteni. Tehát amikor a parasztok azt mondják magukról, hogy a Krisztus nevében fellázadnak a feudális viszonyok ellen, akkor ők ott azért hibáznak, mert a lázadás az egy világi megoldás. És az, hogy abból forradalom lesz, meg gyilkosság, vagy nem tudom, meg háború, ez egy világi erőszak megoldás. Ez ugyanaz, mint amikor államok egymásnak hadat üzennek e tekintetben. Nincs e között igazából különbség. A krisztusi út a megbocsátás. És erre azt mondani, hogy mi a Krisztus nevében, hát nem. És mellette egyébként azért nagyon izgalmas ez, mert ugye arról ő egy percig nem feledkezik meg, azzal kezdi a levelét, amit a fejedelemnek hír, hogy ez azért van, mert agyonadóztattátok a népet. Ti sem voltatok keresztények. Ti sem voltatok együttérzőek. Ti sem figyeltetek oda arra, hogy átléptek egy olyan határt, amit már ez a nép nem fog elviselni és eltűrni. De alapvetően a kereszténység nem engedheti meg magának azt, hogy világi módszerekkel igazolja magát, világi módszerekkel szerezzen érvényt az igazának, és világi módszerekkel próbáljon a Krisztus nevében hatalmat gyakorolni, mert a Krisztust rákényszeríteni senkire nem lehet. A hit az vagy megszületik belülről, és van hozzá egy elköteleződés, vagy bevezethetjük a, nem tudom, a keresztény diktatúrát, de hát az nem lesz keresztény. A törvénybe iktatni, hogy hinni kell a Krisztusban, az nem működik. És én ezért vagyok egyébként morcos az ilyen hangzatos szavakra, amiket manapság is hallom sokat, hogy keresztény Európa, meg keresztény Magyarország, mert hogy a keresztény Európa az úgy kezdődött, hogy az investitúra harcán már megidézett Nagy Károly közölt, hogy aki nem keresztelkedik meg, azt karóba húzzuk. Nem tudom, hogy ez mondjuk a krisztusi megváltással mennyire összeegyeztethető. A keresztény Magyarország meg egy olyan politikai állítás, ami azzal kezdődött, hogy a ország alapító Szent Istvánunk négybe vágatta a saját rokonát, aki egyébként szintén meg volt keresztelve ortodox rítus szerint, és kitűzette négy darab vár bejárata fölé. Nem tudom, hogy ilyenről hol olvasunk a Bibliában, hogy ez a krisztusi megoldás. És az egésznek még egy utolsó gondolati szálát hadd hozzam ide be. Én azt gondolom, hogy a lutheri tanításból nem következik az, hogy a keresztény embernek nem kell, vagy nem szabad társadalmi szerepet vállalnia. Az viszont következik belőle, hogy nem keveri össze a világi hatalmat a lelki meggyőződéssel, a mindenkori politikai kérdésköröket, vagy aktuál politikai kérdésköröket a krisztusi hittel, vagy hogy egész konkrétan fogalmazzak, nem feltételezem valakiről, akivel egy vitás kérdésben mondjuk nem értek egyet azt, hogy neki nincsen krisztus hite. Mert lehet, hogy van. És nem vitatom el tőle a krisztus hitnek a jogát. Azért, mert mi egy vita kérdésben két külön oldalon állunk. Mert az, hogy mi egyek vagyunk a Krisztusban, hogy nekünk van feltámadásunk, hogy van megváltásunk, hogy van Krisztusunk, az nem annak a kérdésköre, hogy most nem tudom, legyen-e adóemelés, vagy legyen adócsökkentés. Nem annak a kérdésköre, hogy szerintem nyerjen ez a párt, szerinted megnyerjen az a párt. Ez majd egy világi témakör lesz, és zárójelben jegyzem meg, teljesen mindegy, hogy mi történik a világban, mert amögött ugyanilyen Isten akarata érvényesül. Tehát nekem azt kell kutatnom, hogy most éppen aktuálisan, az én életemre nézve, meg az én hitemre nézve, mit üzen az Isten. És nem kell ez ellen lázadozni azzal az illúzióval, hogy azt hittem, hogy én majd valami, bármilyen pici kis akaratot érvényesíteni tudok az Istennel szemben. És még egy gondolatot hoznék be, Luther beszél arról, hogy az egyház lelki kormányzása hogyan történik, ő itt hozza be a kulcsok hatalmát, amit ugye a középkori egyház is sokszor hangoztat, de egy picit Luther újraértelmezi, vagy átértelmezi, ő két kulcsról beszél, az oldó kulcsról, meg a kötő kulcsról. A kötő kulcsnál én egy picit veszekszek Luther testvérrel, mert nem tudom, hogy ő azt hogyan gondolta használni. Az oldókulcs az, amikor feloldozunk. Amikor jön a gyülekezeti tag, a keresztény hittestvér, és hirdetjük meg a bibliai bocsánatát, és vezetjük a Krisztushoz. És hogy ez az egyik kormányzati módja az egyháznak, amin keresztül az Isten kormányozza az egyházát. A kötőkulcs az viszont az, amikor, és én itt veszek szetűterrel, mert nem tudom, hogy ezt hogyan kéne csinálni jól, amikor azt mondom, hogy látom egy testvéremmel, hogy van egy bűn az életében, és amíg azt a bűnt nem engedi el, addig nem engedem az orvosra a közösségébe. Tehát távol tartom. De hogy Luther azt mondja, hogy ezt is motiváló jelleggel, nem elítélően kéne használni, meg nem büntetésképpen, hanem azért, hogy azért tartom távol a Krisztustól, hogy ráébredjen, hogy a Krisztusra van szüksége. És ez a mondatok szintjén azt gondolom, hogy még akár hangzgosszat is logikusan, meg működőképesnek, de a gyakorlatban meg azt látom, hogyha valakit egyszer eltűntek a Krisztustól, hát akkor nem biztos, hogy ő szeretné keresni. Nem biztos, hogy meg milyen jogon tűltem én a Krisztustól. Nekem mindig ez a lelkiismereti kérdésem, hogy ha nekem az a feladatom, hogy mondjuk adott esetben a világi kormányzásra szemben valami más mutassak meg, és a Krisztus arcú kegyelmet vagy irgalmat mutassam meg, akkor milyen alapon mondom azt, hogy te nem jöhetsz ide, mert bűnös vagy. Hát én nem bűnösként találkozom vele. Hát nem megbocsájtásért megyek oda, és nyilván vannak, akik ezt félváról veszik, meg nem veszik komolyan, de honnan tudom, hogy majd a Krisztus pont nem ebből a félváról vett találkozásból indít el valamit. És én itt azért Márton testvérrel egy picit vitatkozok a kötőkulcsok tekintetében. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy ez így helytálló. De ugyanakkor meg azt is gondolom, hogy van közöttünk 500 évkor különbség. És közel sem biztos, hogy nekünk mindig azt kell leszűrnünk, vagy szó szerint kell leszűrni valamit abból, amit Luther mond, hanem egész egyszerűen csak az irányokat kéne valahogy áttükrözni a mai világra, mert teljesen más korszakban élünk, mint ő a korunk elején. Hát és akkor én most befejezem a mondandómat, és hagyom, hogy ebben a szép doboló esőhangban egy picit beszélgessünk.